Azt ígértem mára, hogy Jézus szenvedés történetét tanulmányozzuk. Délelőtt János evangéliumát néztük meg, délután Lukács evangéliuma következik. Érdekes dolog megnézni az evangéliumokban a szenvedés történetet. Mindegyik evangéliumban benne van. Biztos, hogy tudjátok többen, hogy amikor megírták a Bibliát, akkor az evangéliumok különböző időkben születtek. Azt mondják, hogy Márk evangéliuma volt az első, utána következett Máté, Lukács. Ezeket az első három evangéliumot nevezzük szinoptikusoknak, ahol nagyon-nagyon egybehangzóak a történések. Mindegyik evangéliumnak vannak külön történetei, de szinte minden hasonló ebben a három evangéliumban. János evangéliuma az, ami más. Én mégis most Lukács evangéliumát választottam a három nagyon hasonló evangélium közül. Megvan az oka ennek. Minden egyes evangélista valamilyen okkal írta az evangéliumát. Emlékeztek arra, ugye most tanuljuk a Biblia tanulmány során Máté evangéliumát, hogy Máté miért írja az evangéliumot, vagy hogy kiknek? Ugye most vizsgázunk hirtelen. Tessék? Így van, a zsidóknak, igaz, és azért írja, mert bizonyítani akarja nekik, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Tudja-e valaki, hiszen már sok Biblia tanulmányt tanultunk, hogy Lukács miért írta az evangéliumot? És kiknek? Tessék? Lukács evangéliumát a pogányok evangéliumának hívják, vagy nevezik. Azért, mert ő, tehát amíg Máté a zsidóknak írta az evangéliumot, addig Lukács a pogányokból lett keresztényeknek, vagy a pogányok számára, a bűnösök számára írja az evangéliumot. És azért egy különleges üzenet az, amivel találkozunk itt a szenvedés történetben is. Hogyha szeretnétek követni az igét, akkor nyissátok ki Lukács evangéliumánál. Ott a 23. fejezetnél, a 33. verstől a 49. versig olvasom Isten igéjét. Így szól. Azok pedig nagy felszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszítessék, és az ő szavuk és a főpapoké erőt vesz vala, és Pilátus megítéli, hogy meglegyen, amit kérnek vala. És elbocsátál nékik azt, aki a lázadásért és a gyilkosságért vettetett a tömlöcbe, akit kértek vala. Jézus pedig kiszolgáltatta az ő akaratuknak. Mikor azért elvivék őt, egy Círelbeli Simon megragadván, de a 33. verstől kezdve, azt mondtam, ugye a 33. verset. Én meg elkezdtem a 23-tól, ne haragudjatok. Hozzátartozik Jézus szenvedés történetéhez, de nem a legszorosabban, nem ahhoz, amit Jánosból is olvastam. Tehát 33. verstől kezdve olvasom. Még egyszer. Mikor pedig elmenének a helyre, amely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat pedig bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Apjám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének rájuk sorsot. És a nép megáll a nézni, csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egyben mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevők között pedig az egyik szidalmazá őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálván őt mondván, az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind 9 órakorig. És meghomályosodik a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy fennszóval mondva, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíti az Istent mondván, bizony ez az ember igaz vala. És az egész sokaság, mely dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követték őt, távol állának nézve ezeket. Amikor Jézus Krisztus keresztjéhez jövünk, ahogy ezt ma is tettük az úrvacsorában, mindig szembesülünk a saját bűneinkkel. Lukács, amikor elmondja, hogy kik vannak ott Jézus Krisztus keresztjénél, akkor azt lehet mondani, hogy ebben a történetben, Jézus szenvedés történetében maga az Úr nagyon-nagyon egyedül van. Nincs ott senki, aki vigasztalná, aki segítené őt. Amíg János azt mondja, hogy ott van a tanítvány, ott van Jézus anyja, addig Lukács ezekről a dolgokról nem vesz tudomást, nem is említi őket. Akik Jézust körülveszik, azok a Pilátus katonái, a vitézek, azok a nép, a gúnyolódó tömeg, a főemberek, akik a néppel együtt gúnyolódnak, a gonosztevők, akiket az oldala mellett feszítenek keresztre, ezek vannak ott Jézus körül a kereszt mellett. Vajon Lukács Jézus magányosságát akarja hangsúlyozni? Azt akarja elmondani nekünk, hogy az, aki szenved, az végül mindig egyedül marad? Arról akar beszélni nekünk Lukács, hogy végül a halálban mindannyiunknak, magunknak egyedül kell megvívnunk a küzdelmet a kísértésekkel és a nehézségekkel? Vajon mi az oka annak, hogy Lukács a megváltót csak gonosz emberekkel veszi körbe? Nézzük sorba ezeket az embereket, ismerősek nekünk. Az előző történet kapcsán is, ugye itt is itt vannak a vitézek, és most már nem akarok beszélni arról, hogy mennyire nem illik rájuk ez a szó, de ezek az ítélet végrehajtók, ugye a 33. 34. versben jelennek meg, és azon túl, hogy újból ugyanazt a jellemzést találjuk azért, ami Jánosnál is megvan, hogy a sors emberei, a szerencse emberei, a kockadobás emberei, itt valami más is megjelenik ebben a történetben. Mit csinálnak ők? Részt vesznek Jézus kigúnyolásában. Csatlakoznak a tömeghez. Ha valóban te vagy a zsidók királya, akkor szabadítsd meg magadat. Milyen élvezetes dolog az, amikor valaki, akinek soha nem volt hatalom a kezében, egyszer csak mégis valamilyen módon megélheti a hatalmat más kárára, nem? Ezek az emberek a hatalmat csak akkor gyakorolhatták, amikor valaki a kezükbe adta azt. És mindig csak annyi időre, amíg kivégeztek valakit a kereszten. Ki akarták élvezni ennek minden percét. Emlékszünk arra, hogy Jézus egyetlen egy szavával a katonákat meg tudta állítani? Emlékszünk arra a Jézus Krisztusra, akihez elmennek a katonák és elmennek az őrök, még jóval ezelőtt a történet előtt, hogy elfogják őt, és egyszerűen semmi más nem csinál, csak elkezd prédikálni, és a katonák tehetetlenek. Mikor visszamennek a papokhoz, a papok megkérdezik, hogy hát hol van Jézus? És azok csak hebegnek, habognak, és azt mondják, hogy hát senki nem beszélt még úgy, mint ő. Elmentek, hogy elfogják, és visszajöttek üres kézzel, mert nem tudtak Jézus ellen tenni semmit. De ez az ő órájuk, ez az ő pillanatuk. Ilyenkor tudnak még gúnyolódni, ilyenkor tudnak még szidni. Most ők azok, akik kezükbe kapják a hatalmat, de csak egy kis időre. Addig, amíg Isten akarata szerint végre nem hajtják azt, amit Isten előre eltervezett. Még a tábla is a gúnyolódás miatt kerül föl. Ugye János úgy használja ezt a címet, hogy Jézus a zsidók királya, három nyelven kiírva, mint Pilátus magyarázkodását. Lukács azt mondja, hogy ezzel gúnyolták a katonák Jézust. Ezzel akarták megmutatni a felsőbbrendűségüket, a hatalmukat a tehetetlen ember fölött. Meg akarták mutatni azt, hogy ők arattak diadalt. Mint hogyha nagy diadal lenne egy egyébként is megalázott, megtört embert legyőzni, vagy rúgni rajta még egy utolsót. De különös dolog a vitézek sorsa. Ott vannak ezek a durva emberek, akik hozzászoktak ahhoz, amit csinálnak. És mi történik velük a végére? Tudjátok, a vezető az mindig meghatározza azokat az embereket, akiket vezet. És ebben a történetben a kivégző osztagnak van egy vezetője. Én azt gondolom, hogy ennek a kivégző osztag vezetőnek nagyon kemény embernek kellett lennie. Mert ezekre a vademberekre kellett, hogy vigyázzon, ő nekik kellett, hogy parancsoljon. A kezében kellett tartania őket. Tehát, hogyha ezek a katonák, akik ütik a szögeket Jézus kezébe, kemény emberek voltak, akkor azt gondolom, hogy a százados, aki irányította őket, még keményebb volt, még erősebb volt. Ki volt katona? Örülök, hogy vagyunk egy páran. Egy érdekes dolog jutott eszembe erről. Amikor kiképeztek, volt két főhadnagyunk. Az egyik volt a századparancsnok, a másik pedig a századparancsnok helyettes. Mi katonák mindannyian a századparancsnok helyettest szerettük és tiszteltük. Mind a kettő kemény ember volt. De a századparancsnok az csak felállt, dirigált, megmondta, hogy na gyerünk, futás, na gyerünk, csináld ezt, na gyerünk, csináld azt. A másik, a századparancsnok helyettes ugyanúgy fölállt, és azt mondta, hogy gyerünk, futás, irány az alakulótér, és akkor most fussunk 3 kilométert gyakorló ruhába, és gyerünk, és menjünk ide meg oda. Tudjátok, hogy mi volt a különbség közte? Hogy ők velünk együtt futott. Tehát amíg az egyik csak dirigált, addig a másik megmutatta, hogy ő ugyanazt képes megtenni, amit mi. És elég engedetlen banda voltunk, én voltam vagy 3-szor fogdába. De ezt az embert tiszteltük. Ezt az embert tiszteltük. Mert megmutatta, hogy van olyan kemény, mint mi. Aki nem tudta azt megcsinálni, amit mi megcsináltunk, az nekünk hiába ugrált, hiába mondott akármit. Volt olyan, hogy a főhadnagy bezárt egy hétvégére, én már pénteken este otthon voltam. Meglógtam a laktanyából, és elmentem. De hogyha a főhadnagy, a századparancsnok helyettes mondott valamit, akkor azt megcsináltam. Ez az ember, akit itt látunk a Bibliában, a kivégző osztag feje, ez egy nagyon kemény ember, és ezt tisztelik a többiek. Elfogadják a szavát. És milyen különös dolog, hogy ezek a kemény emberek hova jutnak el a végére? Mit mond a főnökük? Ez az ember valóban igaz ember volt. Nem tudom, hogy bántottatok-e már valakit. Nem könnyű dolog bántani valakit. Azt nem mondom, hogy nem könnyű dolog bántani az ártatlant, inkább azt mondom, hogy még azt is nehéz bántani, aki rászolgált, nem? Hányszor vagy úgy, hogy valaki rászolgál arra, hogy megfenyítsd, hogy megszít, hogy elmond neki ezt vagy azt, és mégis nehezen teszed meg? Hogy lehet bántatni az ártatlant? Amikor ezt a kérdést a pszichológusok vizsgálták, sajnos egy kicsit könnyű dolguk volt, mert ott volt a második világháború. A második világháborúban milliókat öltek meg ártatlanul. Azt vizsgálták, hogy azok az emberek, akik ezt megtették, hogy voltak erre képesek. Tudjátok, hogy hogyan? Elhitették saját magukkal, hogy azok, akiket ők bántanak, megérdemlik. Az emberi léleknek van egy ilyen önvédelmi reakciója, hogyha bántunk valakit, meg akarjuk magunknak magyarázni, hogy okkal tesszük. Akkor is, ha nincs rá okunk. Akkor találunk. És addig tesszük ezt, amíg meg nem könnyebbedik a lelki ismeretünk, hogy azt nem tudjuk mondani, hogy megérdemelte. Ezért különös dolog ez. Mert itt egy kivégző osztagról beszélünk, akik azután, hogy megölnek egy ártatlan embert, az lenne a logikus, emberileg végig gondolva, hogy azt mondják, megérdemelte, jól csináltuk, ez volt a parancs, megtettük. A náci haláltáborok minden őre erre hivatkozott. Parancsra tettem. Arra is hivatkoztak eleinte, csak utána ugye ez megdőlt, hogy megérdemelték. Mert minden kivégzetről azt állították, hogy ő volt az oka a háborúnak, és stb. Mindenféle vádat. Nem akarok belemenni a történelembe. Mert az ember igazolni akarja magát. Itt is ezt várnánk, hogy ezek a kivégző katonák azt mondják, hogy megtaláltuk az indokot, mint Pilátus, hogy megtalálta az indokot, hogy megmagyarázza magának, hogy igen, ez így van. Amit tettem, jogosan tettem, parancsra tettem. De nem ezt mondja. Pontosan az ellenkezőjét. Mi váltja ki ebből az emberből ezt a reakciót? Miért változik meg az ember? Miért változik meg ez a katona? Jézus miatt. Azért változik meg, mert látja, hogy hogyan szenved Jézus. Azért látja, azért változik meg, mert megérti, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Ott van a nép. Ők voltak azok, akik kierőszakolták az ítéletet. Amikor itt a népről, a zsidó népről beszél Lukács, akkor nem egy ilyen nemes népről, a nép minden képviselőjéről beszél. Legyünk őszinték, a csőcselékről beszél. Mert ez a csőcselék az, akiket a papok föllázítottak, hogy kiabálják a feszíts meget. Ugyanez a nép van ott Jézus mellett. Ugyanúgy viselkednek Jézus keresztje alatt, mint Pilátus udvarában, meg mint a főpapok udvarában. Mindenféle hazugságot beszélnek, mindenféle kísértést mondanak, megbízhatatlan, alávaló emberekről van szó, akiket nagyon könnyű manipulálni és mozgatni. Mi lesz ezekkel az emberekkel Jézus kereszténél? Először ott látjuk őket, hogy együtt üvöltenek, és együtt kiabálnak, és csúfolódnak a papokkal. De mi lesz ennek a csúfolódásnak a vége? Egy különleges dolgot olvastunk a 48. versben, hogy az egész sokaság, amely e dolog látása miatt ment oda, látván azokat, amik történtek, mellüket verve, megtérének. Mi ezt, amikor olvassuk az evangéliumban, nagyon sokszor úgy akarjuk érteni, hogy hazamentek. De ez nem így van. A zsidó kultúrában, amikor az ember a mellét veri, az nem arról szól, mint a magyar kultúrában. Ugye amikor valaki magyarul azt mondja, hogy döngeti a mellét, az arról szól, hogy na ki vagyok én? A zsidó kultúrában pont az ellenkezőjét jelenti. Azt jelenti, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem. Mea culpa, mea maxima culpa. Ezt jelenti, a bűnbánóval az ember az, aki a zsidók között veri a mellét. Ismerjük ezt a vámszedő imájából, ugye? Ott mondja el ezt Jézus, hogy a vámszedő távol állt, verte a mellét, hogy én vétkem. Vagy én bűnös, én gonosz ember vagyok, nem vagyok méltó. Ugye erről beszél. Ez a nép, ami gúnyolódik, aki minden gonoszságot tesz Jézus ellen, az a nép, aki feszítsd meget kiállt. Ez a nép mellét verve, megtérve, elismeri a bűnét és a hibáját, és úgy szalad haza a keresztről, a kereszt alól. Miért? Azért, mert valami különleges történik a kereszten, amit ezek az emberek megértenek. Valami olyasmi dolog, amit az Isten mutat meg nekik. És én azt gondolom, vagy próbálok bátor lenni és hinni abban, hogy ez nem csak a félelem miatt való megtérés, hanem hogy ez a megtérés, ez egy valódi megtérés is. Hogy vannak köztük őszinte emberek is, akik komolyan gondolják a mellverését. Akik komolyan gondolják azt, hogy igen, én hibáztam, én rosszat tettem. Biztos vannak olyanok is köztük, akik félelemből teszik ezt. De gondolom, hogy vannak olyanok, akik valóban megtérnek ott. Aztán ott vannak a főemberek. Ez a legrosszabb csoport. 35. vers beszél róluk, és semmit más nem mond, csak azt, hogy ők megmaradnak a gúnyolódásban. Ők nem térnek meg, nem változnak meg, nem mondják azt, hogy ez az ember igaz ember volt, nem ismerik el a hibájukat, a bűneiket. Ők megmaradnak csúfolódóknak. Különös dolog, hogy Jézus keresztje rajtuk nem változtat semmit. Látszólag. Nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy ha valaki ugyanolyan marad, mint amilyen volt, hogy nem változott. Pedig ez nem igaz. Hogyha érzéketlen voltál, és nem sírtál akkor, amikor sírni kellett volna, akkor keményebbé vált a szíved. És amikor legközelebb megtörténik, akkor még keményebb. És egyre inkább csak peregre az emberről minden emberi érzés, és minden emberi fájdalom. Ezek az emberek is változtak. Megkeményítették magukat. Megkeményítették magukat a bűnükben. Mert nincs olyan ember, akin a Krisztus keresztje ne változtatna. És ott vannak ennek a történetnek a középpontjában a gonosztevők. A gonosztevők, amelyeket Jézus mellett megfeszítenek. Egyet jobbról, egyet balról. A gonosztevők először csatlakoznak a kórushoz, és ugyanazt mondják, amit a tömeg. Hogyha valóban te vagy az, akinek mondod magad, akkor szabadíts meg magadat, és utána minket is. Érdekes, hogy nem arról beszélnek, hogy a zsidók királya. A zsidók királyával a római katonák gúnyolódnak. Ők azt mondják, hogy ha valóban te vagy az Isten fia, szabadítsd meg magadat és minket is. Tudjátok, hogy ez az, amivel leggyakrabban kísértjük az Istent? Mert mi emberek erre a rugóra járunk, erre az ugóra jár az agyunk. Először nekem, aztán még több nekem. Mi emberek így gondolkodunk. Először magunkat mentjük, majd utána másokat, be főleg azokat, akik hozzánk tartoznak, akik még közel állnak hozzánk. Az ellenségeinkkel nem foglalkozunk. Másokkal, akik nincsenek benne a körben, nem foglalkozunk. Azok maradjanak ott, ahol vannak. Azok nem érdekelnek. És ezt kérik számon, nem? Ha te vagy az Isten, jó, hát ments meg magad először, de utána jöjjünk mi, bennünket is ments meg. Az Istent mindig erre akarjuk használni, hogy nekünk segítsen most. Az imádságaink is legtöbbször arról szólnak, hogy mit tehetne az Úr értünk. És nem arról, hogy mit tehetne az Úr másokért. Az emberi gondolkodás árulkodik a szavaikból. De azért ezek között az emberek között az egyik, kettő közül az egyik, a jobbik. Ugye a jobb oldalon levő Lator azért rádöbben arra, hogy hoppá, itt van különbség. Mert mi rászolgáltunk arra, hogy a kereszten legyünk. De az, aki ott középen van, az nem szolgált rá. És ezért elkezdi mondani a másiknak, hogy hallgass! Ne szidd őt, hát ő ártatlan. És utána valami csoda történik, mert valami olyan dolgot tesz ez az ember, amit senki más, amit nem tesznek meg a tanítványok sem, Krisztus egyik követője sem. Odafordul Jézushoz, és azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, hogyha eljössz a te országodban. Milyen különleges dolog ez, nem? Jézus nagyon sokat látták királynak. Királya akarták tenni. Amikor Keresztelő János meghalt, Jézus nagyon-nagyon befolyásos személyiség volt, mert olyan prédikációi voltak és csodákat tett, hogy ezrek, tízezrek követték. Azt olvassuk, hogy a kenyérszaporítás után királlyá akarják tenni Jézust. Akkor mindenki látja benne az uralkodót. Akkor mindenki Uramnak szólítja. Sokan még azt is mondják neki, hogy én Uram, én Istenem. Amikor látják, hogy csodát tesz, amikor látják, hogy megszaporítja azt a pár darab ennivalót, akkor látják benne az Urat. De amikor ott függ a kereszten középen, akkor nem látják. Akkor elszaladtak, akkor el vannak bújva, akkor egy sincs ott Lukács szerint mellette. Akkor egyedül egy ember jut el odáig, hogy meglátja a megfeszített megváltóban a Krisztust, a Messiást. És ez a gonosztevő az, ott jobb felől. Ő látja Úrnak Jézus Krisztust. A halála előtt. És ott van ebben a történetben maga Isten. Hogyha János evangélium alapján azt mondjuk, hogy Jézus tudatosan cselekedett, akkor azt kell mondjuk, hogy itt aztán tényleg. Mi volt az, ami megváltoztatja az emberek gondolkodását? Mi az, ami megváltoztatja a katonák gondolkodását? Mi az, ami megváltoztatja a Lator gondolkodását? Csak az, amit Jézus tesz a kereszten, és amit az Isten tesz. Jézusnak és az Atyának a közös munkálkodása a kereszten. Megyek ezek a dolgok. Jézus kezébe, lábába beleütik a szeget, felállítják a keresztet, és Jézus mit csinál? Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Keresztre feszítenek bennünket, és mi imádkozunk értük. Hányszor mondjuk ezt, nem? Emberekről. Olyanokról, akikről néha jobb nem beszélni. Hogy a pletykával keresztre lehet feszíteni másokat. A gonosz beszéddel keresztre lehet feszíteni másokat. És így tovább, és így tovább. Ki lehet végezni őket? És hogyha velünk teszik ezt, mi hogyan reagálunk erre? Visszavágunk, kard ki kard, megvédjük magunkat? Vagy eszünkbe jut, hogy aki gonosz cselekszik, jaj annak. Mert nem én vagyok bajban, akivel a gonoszt megcselekedték, hanem az van bajban, aki a gonoszt megcselekedte. Miért? Mert az megkeményíti a szívét, mert az távolodik az Istentől, és aki kemény szívvel eltávolodik az Istentől, az el fog veszni. Az el fogja veszíteni az üdvösségét. És a kemény embereket nem lehet megnyerni csak szeretettel. Ez az a szeretet, ami Jézus Krisztust arra készteti, hogy azt mondja, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tudja, hogy csak így tudja ezeket a gonosz embereket megváltoztatni. És ez az, ami megváltoztatja a katonák gondolkodását. Ez az, ami a százados szívébe, fejébe, gondolataiba megjelenik, hogy ez az ember, ez valóban igaz ember lehet. Ez az, ami miatt a körülött levő tömeg egy pillanatra meghökken a csúfolódás közepette, és először elgondolkodik, hogy állj, hát ilyenkor az emberek kiabálni, átkozódni és gonoszkodni szoktak. De Jézus nem ezt teszi. Emiatt kezd el változni a gondolkodás. És ez az, amit az Isten a csodákkal alátámaszt. Mert mit tesz az Isten? 3 óra hosszán keresztül sötétség lesz. Nappal. Azért az egy súlyos bizonyíték, nem? Hogy valami nagyon nagy dolog történik. Hogyha hirtelen jön egy vihar nyáron, szokott lenni, nem? Hirtelen elsötétedik az ég, nagy feketesség lesz, nagy vihar lesz, megrettenünk, hogy hú, mi történt? 3 óra hosszán keresztül tombol az ítéletidő Jézus kereszténél. De nem csak ez történik, ketté hasad a kárpit. Ketté hasad a templom kárpitja, anélkül, hogy valaki hozzányúlna. Azért, mert valóra válik a profécia. Megáldoztatik az Isten valódi igaz báránya, és elveszi a világ bűneit. És nincs tovább értelme a zsidó ceremoniális törvényeknek. Nincs többet értelme bárányt vinni oda az áldozati oltárhoz. Már füstölögtek sincs értelme, mert az igazi bárány megáldoztatott. És ezeket látva, Isten ezekkel alátámasztva mindazt, amit Jézus mond és amit cselekszik a kereszten, ez okozza az emberek megtérését. Ez okozza a megváltozásukat, a gondolatukat. Hol vannak eközben Jézus követői? Márti mondja. Ez volt az utolsó vers, csak az utolsó vers foglalkozik ezzel. Utána már a temetés jön. Azt olvastuk, hogy ők pedig mind távol állának nézvén ezeket. Jézus követői távol maradtak ezektől az eseményektől. Ilyen is van, nem? Hogy az emberben van egy távolságtartás Jézussal kapcsolatosan. Hogyha valaki, akit szeretsz, és akivel állandó közösségben van, egyszer csak valami olyan dolgot tesz, amit nem gondolsz róla, hogy megcselekszik, akkor hogyan reagálsz erre? Mit csinálsz azzal az emberrel, akinek azt mondod, hogy hát ezt nem gondoltam volna rólad? Ugyanezt. Hátra lépsz, és tartod a távolságot, nem? Amikor csalódsz, akkor hátra lépsz, és tartod a távolságot. Nem biztos, hogy megbonod a bizalmadat, de ez a szöveg arról szól, hogy Jézus tanítványai és Jézus rokonai, és akik Jézushoz közel álltak, azok csalódtak Jézusban. Nem várták, hogy Jézus engedi, hogy elfogják. Ők azt várták, hogy Jézus király lesz. Távolságot tartottak Jézustól, mert Jézus nem azt tette, amit ők elvártak tőle. Mi is így vagyunk, sokszor akkor tartjuk, és azért tartjuk magunkat távol az Istentől, mert az Isten nem úgy cselekszik, és nem azt teszi, amit mi várnánk tőle. Mi azt szeretnénk, hogy Uram, így és így, ezt és ezt tedd, és akkor az Isten nem teszi, és akkor hátra lépünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor tartom a távolságot. Mert biztonságban akarom magam tudni. De ez nagy hiba. Mert nem tartani kell a távolságot, hanem megérteni. Mert ebben a távolságtartásban később Jézus teszi meg a lépést, nem? Ő megy oda, ő megy el az Emmauszi tanítványokkal egy egész útra, végig magyarázva nekik, hogy hát tudjátok, hogy miért történtek meg ezek a dolgok? Ezért minden alkalommal, amikor bizalmatlanok vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy csalódtunk bárkiben, egymásban vagy Istenben, nem hátra kell lépni egy lépést és tartani a távolságot, hanem előre kell tenni egy lépést és meg kell érteni, hogy miért történik, ami történt. Mert a megértés visz közelebb bennünket a célhoz. és nem a, soha nem a távolságtartás. Jézus ott van egyedül Lukács evangéliumában a kereszten, idegenek között, bűnösök között. Miért? Lukács Jézus kiszolgáltatottságát akarja ábrázolni? Nem hiszem. Azt akarja elmondani, hogy mennyire magára hagyatott volt? Nem hiszem. Lukács a bűnösöknek írja az evangéliumot. Én azt hiszem, hogy Lukács azért teszi ezt, mert ő bemutatja, hogy szinte valamennyi bűnös ember képes megváltozni a kereszt által. Úgy, ahogy megváltoznak a vitézek, a főnökük, úgy, ahogy megváltozik az egyik lator, úgy, ahogy megváltoznak a tömegből, én hiszem, hogy remélem, hogy nagyon sokan, úgy, ahogy megváltoznak azok, akik közelebb mernek lépni Jézushoz, akik közelebb mernek lépni Istenhez, hogy meg akarják érteni, hogy mindaz, ami velük történik, az vajon miért van úgy, és azt az Isten miért engedi meg. Amen.